Rádióegyetem. Ősi Attila dinoszaurusz vadászaton a Góbi sivatagban című előadását közvetítjük a Handken körből, az ELTE TTK őslénytani tanszékéről.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Handken körnek a mai előadó ülésén. Részt vettem a 6. kínai-amerikai közös dinoszaurusz kutató expedícióban, bár ennek kicsit hosszabb a neve az amerikai megfogalmazás szerint. És hogy keveredtem én ide? Hát ez úgy történt, hogy 2005 márciusában egy hónapos tanulmányútra mentem Washingtonba James Clarkhoz. Ő a krokodiloknak egy nagyon elismert és tényleg az élvonalban lévő szakértője, akihez kivittem az itteni krokodilanyagot, amelyet egyébként a doktrinumnak is a témájának a központjához szolgál. És együtt tanulmányoztuk, írtunk belőle cikket, ami megjelenés alatt van, és ez alatt, a látogatás alatt aztán felajánlotta, hogy ha gondolom, és van annyi pénzem, hogy eljussak Urumqiig, akkor szívesen meghív erre az egy hónapos ásatásra a Góbi sivatagnak a nyugati részére. Úgyhogy így kerültem én ide, és hogy miért döntöttem úgy, hogy kimegyek, annak ellenére, hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy tudományos együttműködés nem valósul meg ebből valószínűleg. Hát ez azért van, mert gyerekkorom óta szerettem volna kijutni a Góbi sivatagba, és ez az egész keleti világ egy kicsit vonzott. Azt hiszem, erről Kázmér tanáról sokat tudna mesélni. Úgyhogy hoztam most 86 diát, igyekszem gyorsan átjutni rajtuk. És tényleg a legérdekesebbeket kiválasztottam abból a közel 1000-ből, amit készítettem, hát fényképeket. Úgyhogy remélem egy óra alatt átjutunk ezen. Hát hova is mentem én? Moszkván, Pekingen keresztül Urumqiba, és aztán innen Urumqiból terepjárokba szállva, kb. 200 km-es utazásra elmentünk ide a Dzsungár medencének az észak-keleti részébe, elég közel voltunk a mongol határhoz. A nagy semmi kellős közepére, a legközelebbi település 60 kilométerre volt, az út pedig a legközelebbi út, ahol egyébként térerő is volt, még nekem is, az 30-35 kilométerre volt. Tehát itt töltöttünk körülbelül egy hónapot, mégpedig ezen a Wucaiwan nevű lelőhelyen. Annyit még előjáróba elmondanék azért, hogy az utamnak a jó része ezzel az ásatással telt. Ez egy körülbelül egy hónapos ásatás volt itt ezen a területen, ahol egyébként felső júra, illetve alsó krétakorú kőzetekből gyűjtöttünk ősmaradványokat. Hát egy kicsit más az egész gyűjtésnek a technikája, meg az élménye is. Hát ezt majd látni fogják, összehasonlítva mondjuk az Iharkuti dino lelőhelyel, ahol ugye az ember naphosszat 12 órába csákányol és szedi ki ezeket az ekkora prézliket. Hát itt egészen máshogy mentek a dolgok, de azt nem mondom, hogy sokkal könnyebb volt. Könnyebb volt ugyan, annak ellenére, hogy jóval melegebb volt, de azért egy teljesen más érzés. Szóval itt indul a csapat, itt Urumqiban találkoztunk. A kínaiak jöttek Pekingből, az amerikaiak Washingtonból, illetve a René, mexikói nagyon profi gyűjtő, kizárólag gyűjtéssel foglalkozik, és ezért fizették az útját, hogy eljöjjön ide és találjon jó ősmaradványokat. És hát tényleg talált is jó ősmaradványokat. Egyébként egy gazdag projektről van szó, a National Geographic Society és még mindenféle amerikai társaság, illetve a kínaiak is elég bőségesen támogatják ezt. Ő pedig, ez a magas ember, aki 2 méter 8 centi, ha jól emlékszem, ő James Clark, az én konzulensem volt egyébként a doktoriban, ő hívott meg. Egy olyan magának való amerikai country rajongó emberke. Ön sokat nem lehet vele beszélgetni, ha kérdez az ember, akkor ő válaszol, és ugye ebben el is van intézve a dolog. Aztán ő Frank, aki Frank Variale, aki a David Weishampelnek, a másik konzulensemnek a doktorandusza Baltimore-ban, ő pedig az orvosunk volt 2 hétig. Csak úgy sztoriként annyit elmesélnék, miközben itt mutogatom a diákat, itt éppen egyébként az expedíciónak a felszerelését pakoljuk le a Pekingből érkező teherautóról a jeepekre. Annyit, hogy a területre, mikor mentünk, akkor kérdezték, hogy megkötöttük-e azt a biztosítást, amit javasoltak, és hát én nem kötöttem meg azt a biztosítást, hanem én itt a Klárinál kötöttem egy biztosítást, ami kiderült, hogy hát ha olyan probléma van, hogy helikopteres segítségre van szükség, és elvigyenek mondjuk egy kórházba, akkor az egy nagy nulla, az semmit nem ér, és 70 ezer dollár a helikopternek az ára, hogy innen elvigyenek a legközelebbi olyan helyre, ami, mint hogy ez egy katonailag is őrzött terület, egyébként Xinjiang tartományban, ott Észak-Nyugat-Kínában, ami egy ilyen autonóm terület. Mikor elindultunk Urumqiból, eleinte, hát még ugye ilyen hegyes-völgyes területeken mentünk, itt a háttérben ilyen 5000-es csúcsok vannak, ez a Bogdasánnak a vonulata, a Tiensánnak az északkeleti ága, ez Xinjiang tartomány, azt hiszem talán legmagasabb pontja, eztől aztán jól eltávolodtunk, de tiszta időben még a lelőhelyről is lehetett látni. És akkor aztán jöttek ezek a füves, félsivatagos területek, hát ilyesmi kép, órákon keresztül. Ez tényleg egy ilyen badland, ami növényzetben nagyon, tehát nagyon ritka a növényzet, azok is inkább ilyen fűfélék, ilyen mindenféle ilyen bokrok, cserjék, fák nincsenek egyáltalán, de jó részt ilyen teljesen kopár sziklák láthatók, és hát fölverte mindenki a sátrát, mint a gombákat, köztük én is a 60 dolláros sátramat, ami itt még nagyon jól nézett ki, egy hét múlva, amikor megjött az első homokvihar, akkor már mindjárt meglátják, hogy nézett ki. Mint kiderült, aztán itt voltak 700 dolláros sátrak, tehát ilyen Everest expedíciókra kitalált sátrak, hát azok bírták keményen a kiképzést, illetve hát a kínaiaknak a speciális sátra, amit itt lehet látni, felvertek egy szimpla kis mezei Tesco gazdaságos sátrat, ráúzták ezt a kínai bevásárlószatyros, ilyen nem tudom micsodát, amit ide lehet látni, ilyen 200 literes kiszerelésbe, itt szokták néha hordani. És úgy elföldelték az egészet. Na most ezt el nem vitte azért, az tény, de hogy kijöttek belőle reggel, és hogy milyen állapotban, azt nem tudom. És hát hogy nézett ki ez az ásatás, összehasonlítva az Iharkutival? Ugye itt nem, az Iharkuti lelőhelyen egy terület van, egy kis picike rész, ahol fejtjük az anyagot. Hát itt viszont teljesen máshogy nézett ki a dolog. Óriási határtalan tér, ezek a kopár sziklák, tele vízmosásokkal, és az ember azt gondolná, hogy ezeket az apró kis köveket, amiket itt is lehet látni, ezeket mondjuk nem tudom, egy évvel ezelőtti időszakban ebben mosta ki az eső, hát ez nem így van. Ugyanis gyakori, hogy ezek tényleg évtizedeken keresztül mosódnak ki, és ezért van az, hogy találtunk úgy csontokat, amikor tényleg csak a csontnak egy kis része maradt meg, és a többit azt már messze elvitte a víz, és gyakori, hogy akár több 10 cm-es mélységben lekerülnek a csontok, hogy folyamatosan mosódik ki alóluk a homok, és csak a csontok egy része eltűnik, a másik része az pedig így megőrződik. Úgyhogy ilyen felszínt kellett figyelni reggeltől estig, és hát gyűjteni a dolgokat. Mikor az ember talált valamit, akkor a GPS koordinátákat fel kellett venni, és legtöbbször ott hagytuk a leleteket, nagyjából megjegyeztük, hogy mi az, és aztán visszatértünk később. Néha, hogyha olyan érdekes volt, akkor nekiálltunk és kiástuk, illetve ha olyan picike volt az az adott dolog, akkor akár ki is ástuk és visszavittük a táborba. Néha gipszburkot is tudtunk még köré alkotni, de legtöbbször ugye annyiban is más ez a hely, hogy itt vannak ezek a surface bone, így is hívták itt a táborban, amik nem annyira azok is gyakoriak, de nem annyira, mint inkább a csontvázak. Szóval itt inkább részleges, néha teljes csontvázakat találtunk, persze azért nem voltak ezek olyan nagyon gyakoriak, van, amikor voltak olyan napok tényleg, amikor az ember semmit nem talált. Nap az rendkívül erősen süt, és a szél az állandóan fújt, a homokviharok elég gyakoriak voltak, úgyhogy egy ilyen széles, mindent lefedő napszemüveg az elkelt, és mondták az amerikaiak, hogy ilyet hozzak, és akkor hát Tesco-ban sikerült megvásárolni 199 forintért, de nagyon jó szolgálatot tett egyébként, bár minden sárga volt benne, mert olyan annyira nem tudom, technikáját, hogy csinálták. Mindenesetre az amerikaiaknak mondtam, hogy 80 centbe került, az övék meg valami 120 dollár volt, mert akkor megint, jó, oké, megint a magyarok. Úgyhogy még néhány képet beraktam itt a tájról, hogy lássák. Hát ezen bandukoltunk gyakorlatilag reggel, 7:30 volt reggeli, 8:00 mentünk ki a terepre, egyik ebédig volt ez a bandukolás, utána visszamentünk a táborba, ott volt ebéd, 16:30 volt pihenő, ami kicsit azt olyan furcsa hangzott, de aztán rájöttem, hogy miért van ez, és 3:45-11 világos van. És egész Kínában egy időzóna van, és az az időzóna, ami Pekingbe is, tehát 2700 kilométerre odébb, ugyanúgy akkor volt 3:45-11, mint itt Urumqiba, és ebből következően 9:30-10 óra volt a határidő, hogy az ember visszaérjen. Hát én azért mindig egy kicsit korábban visszaértem, biztos, ami biztos. Egyedül általában nem lehetett mászkálni, és tehát mindig így csapatokba indultunk el. Persze aztán az adott helyen, amit úgy mindig napról napra kispécéztünk, hogy na most akkor ezt a területet átböngészük, akkor ott azért úgy volt szétszóródás, de azért egymást úgy láttuk meg ezekről az úgynevezett Nipple Hillekről, vagy Melbimbo hegyekről, ezekről kitűnően lehetett látni egymást. Hozzáteszem, az amerikaiak nevezték el így. Legtöbbször gyönyörű tiszta volt az ég, de a szél az szinte mindig fújt, és főleg reggel, illetve az esti órákban, ugye, amikor kelt fel a nap, vagy ment le, akkor olyan szögbe érte ezeket szögben érte a felszínt a napsugárzás, hogy a minden, ami a felszínen volt, kövek, csontak, az egyszínű, ilyen sötét színű volt, és egyszerűen nem nagyon lehetett elkülöníteni. Na, se napszemüvegbe, se anélkül. És aztán elérte az első homokvihar minket. Hát ez a medence, ami tiszta időben jó el lehetne látni több kilométer messzeségbe. Ezen a reggelen kimentünk a lelőhelyre, ahol egy ankiloszauriának a részleges csontvázát kezdtük volna kiásni, és rá fél órára megérkezett a homokvihar, ami de tényleg úgy, mint amikor bekapcsolják azt a filmeknél azt az ilyen levegő fújógépet, tényleg úgy, hogy az emberről így minden lerepült. És jött a homok, és a legrosszabb nem is az volt talán, hogy jött a homok, hanem hogy hideg lett, nagyon hideg lett. De tényleg, tehát reszkedtünk, vacogtunk. Ezért aztán be is ástuk magunkat így, egy ilyen szélvédett részre, és ezzel a meleg, hát itt még meleg ilyen össze, vagy teljesen szétázott ilyen homokos kőzettel, ezzel így befettük valamennyire magunkat, de ez olyan jó érzés volt. Hát ez maradt a sátramból egy hét után. Egyébként ezt iharkúton, tehát az ásatás előtt két héttel vettem és használtam ott, és itt aztán kész, szétszakadt el, nem tört, de elhajlottak a rudak. És azért boldog voltam, mert volt két amerikai is, akinek szétment a sátra rajtam kívül. De nem csak az enyém, ugye 60, ugye kiszámoltam, hogy ez 60 dollárba került, és voltak, hát az átlag az 250 dolláros sátor volt, és akkor volt egy 500, meg egy 700 dolláros sátor itt. Na hát azoknak aztán semmi baja nem lett. Pedig már tizenvalahány szezont kibírtak azok az amerikai góbi sivatagbeli expedíciókon Mongóliában. Így teljesen ki voltak fakulva, minden, de bírták a strapát. Beraktam némi képet itt a geológiáról. Hát ebben a medencében, ami körülbelül 40 négyzetkilométernyi területű volt, és tulajdonképpen egy ilyen metamorf hegyekkel övezett medence volt. Uralkodóan folyóvízi, édesvízi, illetve paleotalajos üledékek váltakoztak. Itt látható az egyik leggyakoribb üledék, egy ilyen konkréciókból felépülő ilyen paleotalajos, néhol édesvízi rétegsor. És tulajdonképpen hát ebben voltak a csontok, amelyek legtöbbször fehér vagy vöröses színűek. És azért, hogy érdekességképpen elmesélném azt, hogy ennek az egész tartománynak a leghíresebb és legnagyszerűbb fosziliája erről a lelőhelyről került elő, azt hiszem a 2004-es ásatás során, amikor először találtak egy ragadozó dinoszaurusznak egy néhány csontját, akkor ezt elkezdték tovább bogarászni, akkor meg lett a teljes csontváz, majd elkezdték úgy körbeásni, mint ahogy ezt ugye szokták, és akkor építenek köré egy ilyen gipszburkot, hogy kiszedjék. És amikor ezt csinálták, akkor belebotlottak újabb csontokba, az egy másik ragadozó dinó volt. Most ez így folytatódott, addig még lett 7 ragadozó dinó csontváz egy kupacba, nem tudom, azt hiszem 2 krokodil, lettek ilyen tritilodonta emlősszerű hüllőcsontvázak, meg teknős, meg bizonyos, hogy tizenvalahány csontváz volt egy kupacba, egymás alatt, kicsit mellette, és ezt az egészet egy óriási ilyen gipszburokkal emelték ki, és szállították vasúton, hát innen először ugye valamiféle teherautóval, és aztán vasúton haza Pekingbe, és hát a vizsgálatok még mind a mai napig tartanak. Egyébként ez nagyon gyakori tafonomiai jelenség volt itt a területen, hogy a csontvázak alatt újabb és újabb csontvázak voltak. Tehát amikor azt az Ankylosaurus csontvázat azt kiástuk, és fölemelték, alatta volt egy gyíkcsontváz. Mikor kiemeltük a gyíkcsontvázat, alatta volt egy teknős csontváz, és ez így ment, és ezért eleinte nem értettem, hogy miért várják annyira, amikor kiemelik a csontvázakat, hogy mi van, mi lesz alatta, hiszen azért elég kicsi felület, de hát ennek valami egészen speciális szedimentológiai tafonomi oka van, amin egyébként a David Ward nevű, David Wardnak hívják, egy amerikai szedimentológus teljes bedobással, melbedobással dolgozik. Itt az én kis lelőhelyem, ahol találtam két teknőst. Ugye ezek az emberek, ezek uralkodóan azt csinálták, hogy gyalogoltak sokat, és akkor figyelték a felszínt, és ahol volt ugye csont, ott elkezdtek ásni. Én meg azért így megnéztem ezeket a falakat is, és hogy hát ha metszetben ott van valami, és így sikerült megtalálni itt ezen a helyen két teknős páncélt. Az egyik ez egy félbe tört karapax, mindjárt azt hiszem itt van is róla kép, igen, hát nem sok látszik, de a lényeg, hogy mikor ezt tártuk fel, akkor itt találtunk mellett egy másikat, ami ilyen vöröses színű, de talán a sziluettje jól látszik. Ez egy teljes egész karapax, és hogy alatta mi volt, azt nem tudom, mert körmástuk és begipszeltük az egészet. Aztán találtunk krokodilokat. Azt hiszem, hogy krokodilok közül egyetlen csontváz került elő, amit nekem sikerült az első, azt hiszem a második napon megtalálni. Ezt begipszeltük, ez egy nagyon pici krokodilnak a végtag csontja, ami itt látható, és akkor a körülötte lévő egyéb csontok még a kőzetben vannak. Hogy pontosan ezek a leletek melyik krokodilhoz tartoztak, azt nem tudjuk. Ugye a felső Jurában vagyunk, tehát viszonylag primitív, talán protoszuchi a krokodilokkalban kellene gondolkoznunk. Mindenesetre erről a lelőhelyről írták le ezt a bizonyos Dzsungár Suchus nevű állatot, Jim Clarkit néhány évvel ezelőtt, ami szintén egy krokodil, ennek több csontváza is, azt hiszem több koponyája talán meg csontváza került elő. Aztán éltek sauropoda dinoszauruszok a területen, ugye ezek az óriási méretűek, főleg a Mamenchisaurusnak a csontjai kerültek elő elég gyakran. Itt van egy ilyen kis csontszilánk, itt van néhány farokcsigolya, illetve itt van egy ilyen ragadozó dinoszaurusznak a lába. Hát nem tudom mennyire látszik, ez a tíbia, aztán itt vannak láb középcsontok végei, illetve itt vannak az ujjpercek sorba mennek befelé a falba. Tehát mind a három ujja megvolt. Aztán ezek nagyon ritka maradványok, bár úgy tűnnek, mint ilyen kődarabok lennének, ezek ankylosauria páncélelemek. Ezekből a töredékekből két ilyen nagyobb méretű páncélelemet sikerült összerakni. Aztán itt van egy stegosaurusnak a feltárása, ezt tavaly találták, ott hagyták, és visszajöttek idén, és szerintem még idén se fejezték be, mert a kőzet nagyon kemény, és hát a csontok elég nagyok. Itt látható például ez az egyik ilyen farok tüskéje, itt a combcsontja. Itt pedig maga ez a feltárás szanaszéjjel csontok. Eléggé szétszórva, szóval ennek az állatnak a minden csontja itt megvan, amit még én nem tudok. Lehet, hogy ők se, az elég nagy területet fedne le. Csak úgy ízelítőként ez már egy kipreparált koponya, egy ilyen protoceratopsia ősnek a koponyája, ami innen előkerült, azt hiszem Yinlongnak hívják, és ezt már le is publikálták. Terepjáróink, amiket használtunk, legtöbbször egyébként bérelt terepjárókkal közlekedtünk, és azokkal mentek, legtöbbször a technikusok használták, és minket csak úgy néha-néha vettek fel, vagy vittek el az egyes helyekre. Igen, itt illegális behatolás történik, mégpedig egy ilyen vadrezervátumban, ahol egy alsó krétakorú, azt hiszem barrémi hasonló ilyen édesvízi, folyóvízi üledékeket tárnak fel, és innen nagyon jó leletek, pteroszauruszok és teknősök és mindenféle egyéb más került elő. De én nem tudom pontosan az okát, hogy miért, de itt egy délelőttöt tartózkodtunk. Tehát utaztunk körülbelül 2 órát, míg ideértünk, itt megrohantuk ezt a helyet, ott volt egy ilyen 200 méter hosszú ilyen feltárás, azon úgy 10 ember úgy végigmasírozott, találtunk egy teljes teknős lábbal, fejjel, páncéllal, mindennel, körülbelül ekkora volt, illetve rengeteg ilyen repülő-hüllő végtagcsontot, amelyekből én sikeresen összeraktam egy ilyen negyed szárnyat itt. És akkor ezt így megmutattam a táborban, egyébként ezek nagyon jó megtartású leletek voltak, tényleg, mintha mai csontok lennének. És akkor ezt így megmutattam a Jim Clarknak, és azt mondta, hogy jó, úgyhogy ennyi. Én így harkúton tripla szaltót vetnék egy ilyennél, de ő nem. Szóval legtöbbször ilyen kis csonttöredékek kerültek elő, vagy azokat tudtuk behozni, abból belőttük, hogy mi lehet, és akkor aztán mentük vissza, és ha volt többi rész, akkor kiástuk. Ezt csak azért hettem be, mert a gyíkok is elég gyakoriak voltak itt, de ez egy mumifikálódott, ilyen megszáradt gyíknek a teteme, nem tudom, látják, hogy minden lába a levegőbe, és ugye a hasán billeg, ez pedig, ami alatta van, ez nem egy jó nagy, ez egy körülbelül ekkora csontszilánk. Egy sauropoda dinoszaurusz végtagcsontjának egy csontszilánkja teljesen átkovásodva. És akkor néhány életképet a táborból. Hát ezen a területen egyetlen olyan hely volt, azt a kis fabodegát leszámítva, ahol úgy hűvösbe kerülhetett az ember, és le lehetett pihenni. Hát ez volt az a vasállvány, vagy az a vasállvány, ami le volt takarva egy ilyen fekete valamivel, és ez alatt lehetett úgy hűsölni. Hát van, akinek már nem jutott hely, az oda ment a fal alá, és a bátrabbak itt szálltak meg. Aztán a szélvihar után így nézett ki ez a kis ilyen pihenőhely, úgyhogy már nem nagyon merészkedtünk utána alá. 2 filmes táb is volt itt a területen, dacoltak itt az időjárással. Az egyik csoport az Urumqi televíziótól érkezett, ezek pedig a kínai National Geographic televízió, akik felvételeket, képeket és minden egyéb mást készítettek a National Geographic számára, és ha minden igaz, akkor lesz majd az amerikai National Geographic adón egy film ebből. Egyébként az Urumqi televízió részei nagyon barátságosak voltak, úgy érkeztek, hogy hoztak nekünk gyümölcsöt, meg édességet, meg mit tudom én micsodát, nagyon rendesek voltak, jó fejek voltak, viszont a National Geographicosok azok nem akartak először velünk enni, utána odaültek az asztalhoz, megettek mindent, nem mentek sehova rossz időbe, és az olyan barátságnak voltak, hogy gyilcsóhaj. Hát csináltam néhány képet, hogy milyen állatokkal találkoztam, megtalálkoztunk például ilyen jó nagy, hogy hívják ezt, Péter, rovarpók, igen, etettük éppen. Még film is van róla, nagyon barátságos volt. Aztán ilyen nagyméretű, ilyen csipogó, ciripelő, féle rovarok, gyíkok. Aztán fogtunk egy ilyen tüskés jószágot. És ezt nem értettem, hogy miért, de ezt befogták és belerakták egy papírdobozba. És ott úgy. És akkor eleinte nem akart enni, akkor neki állt enni, ivott is, mindenki tök jól érezte magát, aztán utána fogtak hozzá egy egeret, azt berakták mellé, és akkor azok nem szerették egymást. Furán viselkedtek. És az érdekes az volt, hogy az egyik túránk alkalmával találtuk ezt a koponyát, illetve még egy ilyen antilop félének a koponyáját, és az orvos nő, akiről most itt nincs kép, ő csak 2 hétig tartózkodott, ő berakta az egészet egy dobozba, és azon gondolkoztunk, hogy akkor mindenki is talál magának, és hazaküldi, és milyen jó lesz, hogy lesz nekünk ilyen. És akkor mondták, hogy hát ez nem fog menni, mert ezt átvizsgálják, és nem lehet kiküldeni az országból. Tehát ezt azonnal elkapják. Úgyhogy akkor hogyan csináljuk? Ugye először akkor a Shushing, aki a kínai expedíció vezető volt, majd az ő nevében elküldjük, és akkor majd talán kiengedik, vagy először elküldjük neki, és majd ő elküldi nekünk. Végülis aztán az lett, hogy se feladó, se nem tudom micsoda, hanem csak küldjük egy címre, és akkor ez a hölgy aztán írt nem tudom hány héttel arra rá, hogy elküldte saját magának New Yorkba innen, hogy megkapta. Tehát 2 hét alatt odaért a doboz. Persze tett mellé egy levelet, hogy ezt ő magának küldi, és nem tudom, tudományos expedíció, és ez a célja vele, úgyhogy ne zárják el, vagy tehát engedjék tovább a csomagot. Ha voltak tevék, ezek a két útevék, kb. 500 ilyen teve van egyébként ebben a Dzsungár medencében, ott észak-nyugat Kínában. Ő Shushing, ő a kínai témavezető, egyébként 99-ben volt doktorandusz, tehát egy nagyon fiatal fickó, és annyi Nature Science cikke van, hogy égen a csillag. Doktoranduszok, illetve ott baloldalt csoportosulnak a technikusok, akik egyébként nagyon kedves és rendes emberek voltak, hozzá kell tegyen. Még néhány életkép, az utolsó napi ásatásnak a utáni ilyen parti, amikor mindenki azzal fenyegetett, hogy most mindennek vége lesz, és mert Baijiu-t kell inni. Ez a Baijiu, ez az üveg, itt látható, de nem volt elég Baijiu. 3 üveg volt 20 emberre, meg volt egy láda sör. És ez a társaság, főleg ugye a technikusok, hát ezek úgy kivégezték ezt a piát 2 óra alatt, hogy ez valami szédületes. Főleg ez a sofőr, ő úgy itte ezt a Baijiu-t, ami körülbelül olyan 40%-os tiszta, ilyen pálinkaszerű alkohol, lehet, nem tudom micsoda, vodka, nem tudom mihez hasonlított. Én is megkóstoltam egyébként, hát nem egy csatálom. Szóval a lényeg, hogy ő 2 deci ilyen Baijiu-t egy húzamra megívott, és utána csak mosolygott és élvezte az egész partit. De persze a többieknek meg nem maradt, úgyhogy végülis mindenki elért abba az állapotba, hogy jól érzi magát, de most érezném magam igazán jól, akkor elfogyott a pia, és akkor így lelankadt a buli. De Jim is, ugye ő is látható, jól érzi magát, el is küldtem neki ezt a képet, hogy tegye csak be a National Geographic cégbe. Voltak problémák is, mindenféle kisebb balesetek, de szerencsére az orvos még akkor ott volt. Érdekes módon, ahogy elment az orvos, utána már nem voltak problémák. Nem tudni miért, de addig itt éppen valami kis operáció zajlik. Hát a kajálás az így ment. Ugye elordították magukat, hogy ebéd, vagy nem tudom mi, kaja, és akkor mindenki betódult ebbe a fa bodegába, oda kirakták az ételt, ugye főtt rizs az mindig, és akkor ilyen zöldséges, húsos, legtöbbször ilyen párolt zöldségeket ettünk, ami hát a társaság jó részét eléggé meghajtotta. Itt a szakácsunk éppen csinálja ezt az érdekes tésztát, ilyen spagettihoz hasonló tészta, de sokkal ilyen masszívabb, tehát ilyen tömör, és úgy, hogy föltekerte a kezére, és utána így odacsapkodta ehhez a fém asztalhoz, és így marhára megnyújtotta, szóval nagyon érdekes látvány volt. Bocsánat, igen, itt készülnek a reggeli kis cipók, ami úgy néz ki, hogy azt gondol az ember, hogy na majd ilyen zsemleszerűre megfő, vagy megsül, hát nem. Ez nagyjából ugyanilyen állagú volt, mikor ettük, és szóval semmi íze, semmi nem volt. És ami még az érdekes, hogy Hát az előző napi maradékot, a vacsora maradékot ették sokan, amelyet rizslevessel, ilyen vízes, amivel öntöttek fel. Tehát az egész úgy néz ki, mint a moslék, és ez volt a reggeli, ezt tették. De a rizsleves az gyakori volt, az főtt rizs, és így vízbe így úszkált. Szóval ennyi lett volna így az ásatásról, néhány kép, és akkor utána visszatértünk ugye a civilizációba, ez Urumcsiba van, egy étterembe, ahol talán az Indiana Jones második részéből már ismert ilyen forgóasztallal felismerik. Itt úgy megy a dolog, hogy nem mindenki kap egy adag kaját és akkor azt megeszi, hanem hogy a középre pakolják a dolgokat, és mindenki szed magának. És az asztal közé, az üvegrész, az ugye forgatható. Te a mindenki előtt, amint az ember úgy körülbelül az egyharmadát leissza, azonnal utána töltik, és erre vannak ilyen spéci eszközök, ilyen hosszú kancsó, vagy ilyen hosszú részsel ellátott ilyen kancsó, és a hölgy olyan profin csinálta, hogy szinte észre se vettük, csak egyszer csak oda néztem, és tele lett a poharam, és soha egyetlen csepp nem ment mellé, szóval nagyon ügyesen öntötte mindig ezt a zöld teát így utána. Igen, hát itt némi mindenféle ilyen zöldség, párolt zöldségek, meg húsfélék, ezt csak azért raktam be, hogy így néz ki a kolbász, de van nekik. Nem volt valami hüde jó. Aztán hát ez az Urumcsi piacon, ugye mindenféle magok, meg örlemények, még néhány kép Marci örömére, ezek is ilyen utcai árusok, malacfarka, meg Isten tudja, mindenféle csirke, szóval mindenféle dolog, bab. Van egy-két dolog, ami ilyen ismeretlen, de elég sok volt, ami ilyen ismerős étel volt. Hát ezt úgy nem kóstoltam meg, ezek ilyen belsőségek, csilis, zsíros. Aztán ezek ilyen, mit tudom én, cupákok, le lehet szopogatni a dolgokat. Ez nyit a higiéniáról. Igen, hát az utcán egyéb események is zajlottak, ugye gyors cipő, sarkalás, és úgy kezdtem gondolkodni azzal, hogy miért mondogass ez a Jim Clark, aki tizenvalahány szezont lehúzott Mongóliába azokon a híres mongóliai lelőhelyeken, hogy miért olyan fiatal az a kréta. És hát mindig azt mondta, hogy olyan fiatal, és akkor utána kibökte, hogy hát ő azért jött tulajdonképpen ide a Dzsungár medencébe ezzel a kínai fickóval, mert ugye a Krétában már minden divez, minden megvan, de a kapocs, azok a legidősebb ilyen elemek, csomó dinoszaurusz csoportnál, illetve mindenféle egyéb más gerinces csoportoknál a Júrában keresendők, és hát az egyik olyan lelőhely, potenciális lelőhely, ahol ezeket a hiányzó láncszemeket talán meg lehetne találni, azt gondolja, hogy itt van. Többek között ez ugye érvényes a madár dino átmenetre is, ugye a madarak és ezekre a dromeoszaurid a dinoszauruszoknak a kapcsolatára. Tehát ő valahol itt ezen a területen keresi, és azt gondolja, hogy ebből a korból találhat jeleleteket. És akkor néhány kép civilizációról, illetve hát amerre jártam. Ez a tiltott városnak a bejárata, több ezer ember megy be, negyed órán belül itt ilyen óriási tömeg, és rengeteg kapu van, mindenhol ilyen őrök állnak, akik nem tudom miért vannak, mert semmire nem figyelnek, csak úgy állnak, ezt a haján nem hallotta. És hát a Mao kép ugye az mindenhol kint van, ez pedig, hogy mennyien vannak ezek, hát nagyon sokan. Az a pekingi pályaudvar, ahol a jegyet az 50 pénztár közül valamelyiknél egy órás sorban állás után az ember megveszi, és utána próbál bejutni, és már van jegye, akkor még ilyen sor vár rá. Tehát körülbelül egy olyan 20 perc volt bejutni magába a pályaudvarba. Vagy hát igen, a vonatokhoz. Közlekedés, ezek tényleg maximalisták, tehát ez mindent, ami a csövön kifér, hogy így mondjam, mindenből rengeteg van, éjjel-nappal dolgoznak, vasárnap este 7 órakor a bank nyitva van, lehet pénzt váltani, és mindenféle, legalábbis Pekingbe, és tényleg rengeteget dolgoznak. Állandó viseletük a papucs, vagy egy ilyen fekete kis mamusz. Volt szerencsém eljutni a nagyfalhoz, ahol rengeteg turista volt, és a turistáknak a jó része meglepő módon nem külföldi, hanem kínai. Tehát óriási, nagyon-nagyon fejlődik a belföldi turizmus, de hát ez érthető. Az olimpia ugye ott lesz 2008-ban, mindenhol ki van plakátolva, vagy 2008 olimpia, és olyan órákat szereltek fel több helyre, például a reptérre, ami számolja vissza 2008, nem tudom meddig az időt, másodpercre pontosan, hogy még hány nap ment. Fantasztikus száz számra építik az ehhez szükséges épületeket, hoteleket, nem tudom hány új metróvonal lesz. Szóval olyan bődületes munka folyik abban a városban, hogy mindenfelé darukat lehet látni. Mindenfelé. Ilyen 20-30 emeletes épületeket annyit húznak fel, hogy bődület. Néhány kép az éjszakai piacról, ami kimondottan ilyen különleges ételeknek a helye. Pekingben, ugye halak, rákok, aztán kis cápák, skorpiók, kicsik, nagyok, mindenféle bogarak, itt is gyíkok, bogarak, szöcskék, ezerlábúak felhúzva, szóval ezek megesznek mindent, az áruk egyébként eléggé. Annak a két skorpiónak az ára egy ilyen hurkapálcikán, és azt ott gyorsan helybe roston úgy megsütik, az 80 yuan, amit 25-tel kell megszorozni, tehát nem tudom mennyi, ez 2000 forint. De ez volt talán a legérdekesebb, és mondták először, hogy ne fotózzam le, de azért így zseb mellől lefotóztam. Ezek szibériai tigris prémek, itt árulják egy kocsi hátuljából. Itt mindent lehet venni, tényleg. Aztán, hát ezen akkor átnevettem, hogy nem igaz. Ezek élő ilyen szöcskék, meg nem tudom mi, amik cilipelnek nagyon-nagyon hangosan. És két yuanért, az 50 forintért árulták így dobozkába, és az emberek így vitték, meg a gyerekek, és így oda tették a fülük mellé, és hallgatták. Biztos, akinek nincs rádió, meg MP3 lejátszó, az beéri ezzel is. Aztán, hát ugye a piacok, Shanghai, Pekingnek a piacait volt szerencsém végigjárni, többször is, fosziliáktól elkezdve, hogy a régi, ilyen régészeti leleteken keresztül mindent lehet kapni, itt mindenféle ilyen pleisztocén, meg pliocénkori, hemlős koponyák, meg mindenféle egyéb dolgok, teknős karapax, itt látható, ezek is valószínűleg nagyon fiatal maradványok, aztán ott mindenféle ormányos fogak. Ez pedig az Ázsia legszebb épülete, legalábbis ezt mondták róla, ez már Shanghai-ban van, ahova egy éjszakai vonatozással sikerült eljutnom, és hát mondanom sem kell, hogy egészen szokatlan volt, mint hogy én még ennyire délen nem jártam, és ilyen ilyen szubtrópusi területen, ez a 32. szélességi fokon volt, és ami nekem már elég délnek számít, és hát ugye a Gobi száraz levegője után ide Shanghaiba elmenni, ahol reggel 7 órakor az ember kilépett a vonalba, és az a 28 fok, és ilyen 100%-os páratartalom így pofán vágta, az ilyen szokatlan volt, és mire elértem az ifjúsági szállóba, már teljesen csuromvíz voltam. Ez az úgynevezett bund, a shanghai bund, ami ugye ez a 19. század végén nyitotta a város a kapuit, és amerikai, francia, illetve azt hiszem angol negyedek születtek, ahol a kereskedés ugye határtalan volt, és itt ugye az angolok felhúzták ezeket az angol stílusban épített ilyen bank, illetve hotel épületeket, amelyek mind a mai napig megvannak, a sétányon. Shanghai után aztán volt szerencsém, ugye Pekingbe visszamentünk a terepről, ott voltam néhány napot, tudományos munka, illetve csámborgás, és akkor utána lementem egyedül Shanghaiba két napra, akkor utána vissza Pekingbe, onnan elmentem Dalianba, ami fönn van egészen észak-keleten, egy kis félszigetnek a csücskében, már egészen közel az orosz, illetve az észak-koreai határhoz. Ez egy egészen más, mind éghajlatában, mind pedig így felépő jellegében ez a város teljesen más volt, mint Shanghai, vagy Peking, vagy éppen Urumqi. Sokkal tisztább volt, rendkívül gazdag város, és érdekes módon 100 évvel ezelőtt ez csak egy poros kis halászfalucska volt, amit azóta így felvirágoztattak. Hát egyrészt ugye a javarészt ugye a tengeri kereskedelemnek köszönhetően ez egyébként egy ilyen központi része ennek a városnak. Illetve itt a tengerpart néhány fürdőzővel, illetve megérkezett egy halászcsónak, ami hozta a friss árut, tengeri sünöket, tengeri csillagokat, mindenféle egyéb tengeri herkentyűket, amiket itt a helyi lakosság mindjárt meg is vásárolt és fogyasztott. Itt helybe fogyasztották, tehát voltak úgy, egy vasárnap jutottam ide a tengerpartra, ugye ez a sárga tenger partján van, és hogy ugye az egész család kimegy, leülnek a partra, raknak egy tüzet, ezektől megveszik a finomabbnál finomabb kaját, gyorsan megsütik így pár percig a kagylókat, meg mindenféle tengeri herkentyüket, széttörik és már eszik is. Vagy ha valaki nem bírja olyan sokáig, akkor nyersen egyből. Mint ahogy említettem, az oroszokhoz igen közel van ez a terület. 500 kilométerre van Vlagyivosztoktól ez a hely, vagy kicsit azért talán több. És ez a Liaoning tartományban van egyébként, azt hiszem, ez a Dalian. Tehát abban a tartományban, ahol azok a híres tollas dino dolgok is előkerültek. De ez a város a lelőhelytől igencsak messze van. Ez az orosz negyede ennek a városnak. Lenin képeket, amiket lehetett kapni, és hát távcsöveket, amit az oroszok, igen. És aztán gondoltam, hogy nehogy már megint vonatozzak egyet, hajóval még nem mentem, úgyhogy felültem egy ilyen óceánjáró, tengerjáró hajóra, kigyózik fölfele a nép, és hát úgy durván, hogy 2000 ember fért ebbe a hajóba, és egy 13 órás kis hajókázással aztán visszajutottam Tianjinba, ami Pekingtől 100 kilométerre van ott a keleti parton, és onnan még egy 3,5 órás buszozással aztán visszaértem Pekingbe. A hajózás az egyébként nagyon kellemes volt, mindaddig még meg nem láttam az illemhelységet, aminek se a női, se a férfi oldalon nem volt ajtaja, és így a kabinokban gyönyörűen be lehetett látni, mikor... Tehát egyszerűen, és reggelre... inkább nem ecsetem. Ezt a képet pedig zárásképpen, azt hiszem elég gyors voltam, szóval zárásképpen tettem be, talán ez volt az egyik legmegdöbbentőbb ilyen élmény számomra, ez a repülőből készült kép, már a mongol-orosz határon hazafelé, és amit ott látnak, az Irkutsknak a városa, és mindenféle így a környező hegyek, és itt már minden fehér, szeptember 7-én. Tehát itt már tél van. Köszönöm szépen!
Elhangzott Ősi Attila dinoszaurusz vadászaton a Góbi sivatagban című előadása. A felvétel a Handken körben készült az ELTE TTK őslénytani tanszékén 2006. december 4-én.